Rádióegyetem. A magyar nyelv eredete és rokonságai, fizikus szemmel. Lukács Béla előadása.
Először néhány elszórt megjegyzés jön, ugyanis a megjelölt téma messze menően nem magától értetődő, nem azért, mert nehéz, nem azért, mert történészek és nyelvészek nem értenek egymással egyet időnként, hanem azért, mert a saját fogalmaink sincsenek mindig rendben. Egy. Mi az, hogy magyar? Most én nem az I és Gyula, meg nem tudom ki közti vitákba akarok belemenni, meg amit a német László mondott mély magyarokról, meg híg magyarokról, meg mindenféléről. Nem. Sokkal egyszerűbbet akarok mondani. Ha valaki mondott mély magyarokról, meg kik magyarokról, akkor például fölteheti neki a kérdést. A szlovák nyelvnek a magyar és a szlovák megjelölésére nem két, hanem három szava van. Magyarszki, szlovenszki, uhorszki. A harmadik azt jelenti, hogy a Kárpát-medencei, vagy mondjuk a történelmi Magyarország lakója, vagy valami ilyesmi. Tehát a szlovák meg tudja jelölni a két nemzetet együtt, és meg tudja jelölni az egyik és a másik nemzetet külön-külön. Mi ezt nem tudjuk, a magyar nyelvben nincs külön szó a magyar nyelvű, de most egyszerűség kedvére menjünk vissza 1920 elé. Volt egy csomó polgára Magyarországnak. Ez a Magyarország azonban nem egy magyar nyelvű ország volt, hanem egy olyan ország volt, aminek a lakóinak a fele magyar nyelvű volt, aztán valamennyi szlovák, meg valamennyi román, és így tovább. De mi ezt az országot ugyanúgy Magyarországnak hívjuk, mert nincs jobb szavunk rá, egyébként angolul is ez a helyzet, mint ahogy azt a Magyarországot is Magyarországnak hívjuk, ami a másik Magyarország közepén jött létre 1920-ba, és 90-valahány százalékban magyar nyelvű. Tehát mi az, hogy magyar? Ez a nyelvet jelenti, vagy a nemzetet jelenti, vagy mit jelent? Nem arról van szó, hogy a kérdés nehéz, arról van szó, hogy a kérdés magyar nyelven nehezen tehető föl. Ha valaki ezt a kérdést szlovákul teszi föl, akkor könnyű megválaszolni. Ha magyarul teszi föl, akkor nem egészen értjük, hogy pontosan mit kérdez. Ez volt az első megjegyzés. Második megjegyzés az, hogy tényleg a nyelvében él-e a nemzet. Jó, a magyar nemzet állítólag abban él, mégpedig azért, mert a reformkorban ezt valami neves költő kijelentette. Igen ám, de mondjuk vegyük az ír nemzetet. Írországban gyakorlatilag senki nem beszél írül. Állítólag Írország nyugati partvidékén van néhány tízezer ember, aki még az egymás közötti beszélgetésben, tehát amíg nem megy el a járásból messzebbre, addig írül beszél. Írországban 25%-a a lakosságnak rendelkezik ír nyelvvizsgával, mert ez bizonyos állásokban kötelező. Mondjuk ügyvédnek, meg efélének. Én nekem is van orosz középfokú nyelvvizsgám, de ez nem jelenti azt, hogy oroszul beszélni tudok. Tehát az írek az angol ellenes érzelmeiket, mert ugye az ír nemzeti érzelem első, második és harmadik fontos kérdése az az, hogy az angolokat utálni kell, azt angolul szokták kifejezni. Tehát az ír nemzet egy olyan nemzet, ami nem a saját nyelvében él, hanem az esküdt ellensége nyelvében él, és ez olyan különösebben nem zavarja, mert ennek ugye az alternatívája az lenne, hogy akkor olyan jól meg kellene tanulnia angol, írül, hogy írül ki tudja fejezni ezt a gyűlöletét, és az már túlzottan nagy munka lenne. Tehát ugye az a helyzet, hogy Miért mondom ezt? Ezt nem sztorizásból mondom, ezt azért mondom, mert közösségek időnként nyelvet szoktak cserélni. Tehát erre a történelemben számos példa van. Biztos-e, hogy mi, akik most magyarul beszélünk, nem nyelvcserével jutottunk ehhez a nyelvhez? Tehát ebből valami olyan következik, hogy én a nyelv eredetéről és a nyelv rokonságáról fogok beszélni, de nagyon sokszor néprajzi és egyéb dolgokra kell hivatkozzak, hogy azzal leellenőrizzük, hogy amit nyelvi oldalról ki lehet hozni, az nem egy tévedése. Tehát nem csak valami félrevezetett. Ha néprajzilag is nagyjából rendben látszik lenni a dolog, akkor valószínűleg nem tévedünk nagyot. Igen, és akkor egy harmadik megjegyzés. A harmadik megjegyzés az pedig a következő. A kérdés, tehát hogy a magyar nyelvnek mi az eredete, meg mi a rokonsága, az két-három különböző szempontból is homályos, tehát megint a kérdés, nem a válasz. Ezek közül azt elmondtam, hogy pontosan nem biztos, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy magyar. Na de van itt más is, mi az, hogy rokonság? Na most erre a nyelvészek általában, vagy az európai nyelvészek azt szokták mondani, hogy őket a genetikus rokonság érdekli, amit a mindennapi életben vérrokonságnak, vagy valami ilyesminek szoktunk hívni. Tehát amikor az embernek úgy vannak rokonai, hogy örökbefogadta őket, vagy az apja örökbefogadta őket, az ilyen szempontból más. Az is rokon, de nem úgy rokon. Na most a nyelveknél az a helyzet, hogy azt szokták mondani, hogy az albán nyelvnek 6%-a eredeti. Tehát, hogy folytonosan jött le az ősöktől mostanáig. 94% kölcsönszó. Hát milyen kölcsönszó? Görög, meg olasz, meg nem tudom mi. Ezek távoli rokonok persze, mert ezek indoeurópai nyelvek mind, de az albán nyelv szókincsének a nagy része kölcsönzés, mondják a nyelvészek. Ennek ellenére kutatják az eredeti leszármazást, tehát amit valahogy úgy képzelünk el, hogy ezek a kölcsönzések nem jöttek volna létre. Pedig a szókincs nagy része az kölcsönzés. Tehát valahogy ez az, hogy mi az, amit nyelvrokonságon a nyelvész ért, hogyha most elfelejtkezünk a kölcsönzésről, meg az egymásra hatásról, meg mi egyébről, akkor mi marad? Na most, hogy ezt könnyű-e vagy nehéz-e rekonstruálni, az egy másik kérdés. De amit én az előbb mondtam, az az, hogy először a kérdést kell tisztázni, hogy az mit jelent. Na most rögtön akkor mondok egy néprajzi vagy történelmi adatot. Ez a néprajzi vagy történelmi adat a következő. Valamikor, mondjuk a 8.-9. században a magyarság egy 7 törzsből álló törzsszövetség volt. Honnan tudjuk ezt? Ezt helynevekből tudjuk egyrészt. Másrészt Bíborban született Konstantin császár följegyzéseiből tudjuk, aki 950 körül egy magyar követségtől szerezte az információkat. Később mi már ezt elfelejtettük, tehát a középkori krónikáink nem emlegetik a törzseket, de a Bíborban született Konstantin még említi. Na most a 7 törzsből 4-nek a neve bulgár török, 1-nek a neve pedig úgynevezett köztörök, tehát az, amelyik nem bulgár török. Mondjuk a mostani, a török köztársaság nyelve az egy ilyen köztörök nyelv, a csuvas köztársaság nyelve pedig bulgár török nyelv. Tehát a 7 törzsből 5-nek a neve török. Jelenti ez azt, hogy a magyar egy török nyelv? Most nem az a kérdés, hogy igennel válaszolunk, vagy nemmel válaszolunk. Itt most az a lényeg, hogy az előbb elmondottak értelmében mondhatjuk azt, hogy na jó, hát valamikor erős török hatás volt a magyarságon, ezért volt a 7 törzsből 5-nek a neve török, de esetleg mégsem volt török a magyarság. Hogy mi a válasz, az egy másik kérdés, csak azt akartam megmutatni, hogy a kérdésnek van értelme, és nem biztos, hogy eldönthető egyszerűen úgy, hogy megszámolunk valami szavakat. A magyar egyébként tele van török szavakkal, hát mondjuk a búza. Ezek nem csak egyszerűen kölcsönszavak, mindjárt mondom, hogy mit kell ezen érteni, és mégis azt mondjuk, hogy van értelme kutatni azt, hogy ezek nem csak úgy bejöttek-e a nyelvbe. Na és akkor most mondok egy nyugat-európai példát. Az angol nyelvben nagyon sok dologra két szó van. Az egyik szó normann francia eredetű, tehát nem az irodalmi franciából ment át az angolba, hanem a normann franciából. A másik szó pedig az angol szász. Az angol nyelv az valami hibridje a normann franciának és az angol szásznak. Ennek ellenére a nyelvészek azt szokták mondani, hogy az angol az vitathatatlanul egy germán nyelv, ami erős normann francia hatást kapott. Na mostan azonban, hogy a szavak, hogyha leszámolom a szavakat, akkor mi jön ki? Hát az attól függ. Például Angliában, nem az Egyesült Államokban, Angliában és kisebb mértékben Skóciában van egy olyan foglalkozás, hogy herold. Ezek a heroldok, ezek voltak a középkorban azok az értelmiségiek, akik a lovagokat kísérték, amikor azok csatába mentek, és amikor a csata lezajlott, akkor a heroldok találkoztak egymással, följegyezték a fogságba esettek neveit azért, hogy ki lehessen őket váltani, és elrendezték, nem tudom én, a békeszerződés szövegét, és így tovább, és azt aztán később aláírták a vezérek. Na mostan ezek a heroldok foglalkoznak például a címerekkel. Tehát amikor valakit lovaggá üt a királynő, akkor lesz neki egy címere. Ezt a címert a heroldok rajzolják meg, és ők csinálják a leírását is. Tehát ugye ennek van egy rajza, és van egy szöveg, hogy hát mi is ez, a felső mezőben ez van, és az alsó jobboldali mezőben ez van, és az alsó baloldali mezőben ez van. Na, ezeknek a heroldoknak a nyelve Angliában úgy néz ki, hogy a szavak, legalábbis a főnevek meg az igék, azok normann franciák, de angol helyesírás szerint írva, a kötő szavak angol szászok. Ennek ellenére erről az angoloknak az a vélemény, hogy ez angolul van, csak éppen olyan szakkifejezésekkel, amilyet a heroldok használnak. Tehát ez nem egy magától értetődő kérdés, hogy egy nyelvnek melyik az első számú rokona, és melyik a második számú rokona. Mondhatjuk-e azt, hogy egy nyelv az leginkább azzal a nyelvvel rokon, ami ez a legjobban hasonlít? Ez egy kérdés volt, nem egy állítás. Na most akkor ezt a bevezető szövegelést, ezt lezárom egy francia utazónak a 18. században való följegyzéseiből, amelyik a következőt mondja. Hát a magyarok azok sok nyelven beszélnek egymás között, de leginkább latinul. Mit is jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy Magyarországnak mondjuk 15%-a képes volt latinul, esetleg tört latin nyelven kifejezni magát. Az utazó nem vette észre, hogy 40 vagy 50% tud magyarul beszélni, mert azt a nyelvet nem értette. Azt észrevette, hogy franciául kevesen beszélnek, esetleg azt is észrevette, hogy németül sem beszélnek olyan nagyon sokan. A latint azt megértette, és azt észrevette, hogy az általa megértett nyelvek közül azt beszélték a legtöbben. Ezért ő ezt már úgy írta le, hogy Magyarországon leginkább latinul beszélnek az emberek. Na most ugyanebből a műfajból, az 1750 körüli évekből van egy történet, hogy mit jelent az, hogy értettek latinul. Ezt pedig a későbbi lengyel király, és még később, amikor onnan elkergették, akkor lotaringiai király jegyezte föl. Hát úgy lett lotaringiai király, hogy a 10-valahanyadik Lajosnak lett az apósa, és a Lajos király lenyelte Lotaringiát, és odaadta az apósának, hogy hát valahol uralkodjon, hogyha Lengyelországból elkerülgették. Na mostán ez a derékember, ez egy időben, amikor még nem volt lengyel király, akkor azt a megbízatást kapta. Ő az egyik dél-lengyel körzetnek volt a vajdája. Hát a vajda az most is a megyei közgyűlés elnöke, az vajda Lengyelországban. És ő hozzá tartozott az a 16 város, amit a felvidéken még Zsigmond király elzálogosított a lengyel királynak, és aztán senki nem fizette meg a 2000 aranyat, amiért elzálogosította a Zsigmond király, aki mindig pénzzavarban volt, és ezért ezek lengyel igazgatás alatt maradtak. Azt hiszem, az egyik volt Lőcse. Tehát a vajdának a feladata az is volt, hogy időnként utána nézzen ezeknek a városoknak, és akkor ő utazgatott a felvidéken. És valahol Sáros megyében történt vele az, ezt leírja az emlékirataiba, tehát onnan tudjuk, betért egy lóváltó állomását, ugye akkoriban az volt a posta, a lóváltó állomások, és a postamester az legalábbis megyei tisztviselő volt. Esküje volt meg mindenféle. És ott följegyezte, mint öt meglepő esetet a következő. Hát azt mondja, Magyarországon mindenki tud latinul, még a nők is. És erre elmondta a történetet. A történet a következő, hogy a postaállomáson egy társaság ottan tüzet rakott és hús sütött. És a húsról ugye a sütés közben csorgott le a zsír. És a postamester felesége ezt meglátva odaküldte a kutyáját, hogy nyalja föl a zsírt. Latinul szólt a kutyához, és a kutya, írja a későbbi lengyel király, megértette. Tehát ugye, ami a lengyel királyt meglepte, az nem az, hogy a férfiak tudnak latinul, mert egy lengyel nemes ember is tudott valamennyire latinul. De az asszonyok is, és a kutya is. Na most ez persze a postamester családja volt, aki megyei tisztviselő, tehát ő neki kell latinul tudni. Továbbá Sáros megyében történt az eset, amire az volt a jellemző, meg lehet erről kérdezni Jókait, tehát Jókainak vannak történetei, ahol erre kitér. Sáros megyében a lakosság hibás magyar, hibás szlovák és hibás német nyelven beszélt. Tehát általában több nyelven is, de mindegyiket hibásan. A postamester családja az latinul is tudott, és a kutya megértette latinul az utasítást, hogy hova menjen és mit nyaljon. Na, tehát ugye rokonság. Igaz-e, hogy Magyarország nyelve latin volt? Igaz, 1841-ig latin volt Magyarország hivatalos nyelve. De ez nem jelenti azt, hogy a legtöbben latinul beszéltek. Az sem jelenti, hogy a magyar nyelv latin eredetű. Na jó, Hát ez volt a sztorizás, és akkor most, de ez nem sztorizás, ez azt mutatja, hogy nem tudjuk pontosan, hogy miről akarunk beszélni, amikor erről a dologról elkezdünk beszélni. Na és akkor mostantól kezdve, hogy mondjam, építő válaszokat fogok adni. Tehát eddig az volt, hogy miért nehéz megválaszolni a kérdést. Nem azért, mert keveset tudunk, lehet, hogy azért is, hanem azért, mert nem tudjuk, hogy pontosan milyen kérdést kellene megválaszolni. Na most a problémára általában két kidolgozott válasz van. Én nem szoktam azt az érvelést szeretni, hogy az igazság tehát középen van. Az igazság ott van, ahol van. De minden esetre két kidolgozott válasz szokott lenni a kérdésre. Az egyik a finnugor elmélet, amiből mindjárt egy néhány mondatot felolvasok. Na mostán ennek nagyon sok kijelentése nem szokott tetszeni az embereknek, mindjárt azt is látjuk, hogy miért. Tehát akkor ők valami másik elmélethez fordulnak, és a másik elmélet szokott az lenni, hogy hát biztos sumérok vagyunk, vagy valami más, és akkor erre a finnugristák pedig izzé-porrá zúzzák az érveket. Na már most akkor kérem tisztelettel, ez itt, amit a kezembe tartok, hát ez látszik, hogy egy kicsit szétment állapotban van, de ez nem csoda, mert 1951-ben adták ki, mint egyetemi tankönyvet, és ilyen puha fedelű, és hát azt akkor megrágja az idő vasfoga. De Bárci Géza írta, aki később aztán kemény fedelű könyveket is írt a kérdésről, és ő itten szépen, tisztán és világosan kifejti a finnugor elmélet állítását. És akkor azonnal fogjuk látni, hogy miért dühíti ez az emberek egy jelentős részét. Na, tehát itten előbb elmondja a Bárci Géza, hogy hogy kell ezt az egészet megközelíteni, és hogy kell kitalálni, hogy mi lehetett az eredeti szó, és mi lehetett az, amit aztán kölcsönöztünk. És akkor megpróbálja ebből rekonstruálni, hogy élt a magyarság, éppen azelőtt, hogy kiszakadt volna a finnugor közösségből. Tehát ugye ő azon a véleményen van, hogy a magyar az egy finnugor nyelv, valamikor együtt élt a többi finnugorral, aztán kiszakadt közülük, hogy lehet eldönteni, hogy milyen állapotban volt közvetlenül, mielőtt kiszakadt volna. Hát úgy, hogy összeszedjük az összes olyan szót, aminek a rokonai megvannak a nem az összes finnugor nyelve, mert egyesekből elvesztek, de legalább egy-két másik finnugor nyelve, akkor ezek a szavak régiek, és akkor megnézzük, hogy milyen életmódot élhetett az a nép, amelyik ezeket a szavakat használta, többit nem. És akkor most csak egy bekezdést olvasok föl. E szavak egy természetes vad népet mutatnak be, de éppen kezdetleges művelődésbe illő mi voltuk miatt fontos bizonyítékai a nyelvrokonságnak. Persze a szavak gyakran nagy szócsaládokká nőhettek idők folyamán, a lélegzés életerő például egyrészt megőrizte konkrét jelentését, részben a lelkendezben és általában a lélegzikben, másrészt a lélek lelkes, lelkesül, lelkises, lelkiség, lelkies szavakban egészen más fejlettebb fogalomkör kifejezőjébe élet. Tehát mit mond? Közvetlenül a kiszakadás előtt a magyarság egy természetes vad népnek megfelelő állapotban volt, később azonban fejlődött. Jó, és akkor most, hogyha itt még keresek. A fémeket ismerték, a vas, ezüst, arany, ólom, ón. Alig ha munkálták azonban meg ezeket maguk, s használatuk is ritka lehetett, mert e szavak az egyes finnugor nyelvekben gyakran más és más fémet jelentenek, például a magyar vasnak a finn vaski felel meg, de az ott rezet jelent. Inkább fa és csonteszközök jártak. És akkor itt elmondja a katonai részét, az étkezést, és így tovább. Tehát ebből a finnugor iskola tökéletes nyelvi eszközökkel, általában egy vadász, halász, gyűjtögető népet szokott rekonstruálni. Egyetlen egy dolog mond ennek ellent nyelvileg, az pedig az, hogy a magyarban, a hantiban és a manysiban közös szó van a lóra és egy-két ilyen lótartással kapcsolatos dologra, ami sem a többi finnugor nyelvek szavával nem egyezik, sem az összes többivel. A ló szó például. Tehát valami saját lótartás elkezdődhetett, mondják a nyelvészek, de ez nem lehetett nagyon nagy mértékű, mert hiszen a hanti és a manysi népnek nincsenek lovai. Igen, ezt a bekezdést is felolvasom. Az ugorkori lótenyésztésre mutat a ló, nyereg, fék, harmadfű kifejezés, és talán az ostor. A magyar őskor elejére a kengyel, a magyar szó elhomályosult összetétel, kengy al, és a kengy az rémbőr cipőt jelent a hantiban meg a manysiban, de lovas harcosokról az ugor hősi énekek nem tudnak. Tehát, hogy éppen a lótartás elején lehettünk, mielőtt elváltunk minden rokontól, azóta pedig a saját emberségünkből szedtük össze azt, amink van. A Bárci Géza már meghalt, de a Bárci Géza a nyelvészeti iskolának az abszolút elismert tagja volt. Na mostan akkor kérem tisztelettel, mi ezzel a baj? Hát először is ez egy csomó embernek a nemzeti érzését szokta sérteni. Tulajdonképpen érthető, mert ugye a Bárci itt vágja az ember szemébe, hogy ez egy vadnépnek az állapota. Na mostán erre azért azt mondanám, hogy valamikor az 1860-as években, vagy a 70-es évek elején volt egy hát botrányt okozó Athénaeum klub beli hát angol viszonyok között összetűzés, Wilberforce püspök, ez egy anglikán püspök volt, és Thomas Huxley között. Thomas Huxleynak volt az a gúny neve, hogy ő a Darwin kutyája, vagy a Darwin vérebe. Mert hogy a Darwin oldalán nagyon erőteljesen vitatkozott, és szívesen belekötött másokba. Na, hát ez csak angol fogalmak szerint volt botrány, mert arról volt szó, hogy a Wilberforce püspök mondott valamit. Mindjárt mondom, hogy mit mondott. És erre a Huxley még föl se emelte a hangját, de adott egy választ, és a válasz annyira megbotránkoztatta az úri közönséget az Athénaeum klubba, hogy többen, hát állítólag volt, aki elájult, de szóval, hogy többen, nem tudom én, kimentek a teremből. Na most mi volt ez az összetűzés? A Wilberforce püspök azt mondta, hogy uram, Darwin azt állítja, hogy alacsony rendű majmoktól származunk. És hát ez sértő, és nem tudom én, az emberi méltósággal ellentétes. Mire Thomas Huxley a következőt mondta, hogy én szívesebben vállalnám azt, hogy alacsony rangú családból jutok el magasra, mint azt, hogy rangos családból származom, de örökségemet elpazaroltam. A Wilberforce nem pazarolt el, tehát ez nem egy személyes támadás volt, de már ezt is botrányosnak tartották, hogy egyáltalán valakinek ez eszébe juthat. Tehát igazából abból is lehet büszkeséget meríteni, hogy a magyar nép teljesen magányosan, valami csodálatos módon kitört ebből a természetes vadsági állapotból, és fölzárkózott a fejlettebb népeihez a világnak. Ez egy csodálatos történet, csak ebben az esetben lehetetlen. Miért lehetetlen? Azért lehetetlen, mert a népvándorláskorban azt a népet, a sztyeppén, tehát az eurázsiai füves pusztán, azt a népet, amelyik nem volt lovas nomád, vagy mondjuk lovas nomád volt, de nagyon kezdetleges volt még benne, azt a vándorló szomszéd népek még pásztornak sem alkalmazták volna, tehát le se igázzák, hanem hát élő céltáblának használják, és az a törzs kihal. Tehát ugye a következő van. Hanti és Mansi rokonaink, majd mindjárt látszik, hogy miért mondom én azt, hogy ezek rokonok. Az egész finnugrista iskola ezt mondja, de hogy miért mondom én, azt majd mindjárt látszik. Hanti és Mansi rokonaink megtehették azt, hogy elvándoroltak északnak, és így kitértek a népvándorlás útjából. Mi azonban nem tettük ezt, hát tudjuk, hogy nem tettük. Hát mi idáig vándoroltunk. Legkésőbb a népvándorlás második hullámába, amelyik 463-ban kezdődött, bele kellett essünk. Akkor a bulgár törökök csináltak egy nagy vándorlást. Ha abban a pillanatban mi nekünk kezdetleges lótartásunk van, és emellett természetes vad állapotában élő nép vagyunk, halász-vadász gyűjtögető életmóddal, akkor most nem lennénk itt, és nem beszélnénk a magyar nyelv eredetéről. Tehát ennek a sémának, vagy történetnek, ez az egy problémája van, és ez nem nyelvi, nyelvileg ezek tökéletes levezetések, hanem mondjuk úgy, hogy néprajzi. Tehát a dolog nem lehet igaz. Na és akkor most akkor én néhány fóliát mutatok be. Tehát először is milyen időpontokról van szó? Hát ugye erre az ember azt mondja, hogy az attól függ. A nyelvészek azok olyan 300 év eltéréssel meg szoktak egyezni abban, hogy a magyarság mikor vált el az utolsó rokonaitól. Minden finnugrista nyelvész egyetért abba, hogy legközelebb élő rokonaink a hantik és a mansik. Hát ezek nem nagy népek, mansiból 6000 van és hantiból 20000, de ezeket a 19. században egy csomó magyar és finn nyelvész tanulmányozta. És a helyzet az, hogy a nyelvészek, azok ilyen szavak összehasonlításával, meg mindenfélével, nagyjából meg tudják mutatni, hogy mikor vált el egymástól a magyar, a hanti és a mansi. A hantik és a mansik most is érintkezésben vannak, tehát az a két nyelv nem fejlődik egymástól nagyon messze el, mert állandóan szavakat kölcsönöznek, de mivelünk már nem voltak kapcsolatban, ezért a magyar nyelv a hantitól és a mansitól fokozatosan elkezdett különbözni, és akkor ők ki tudják találni, hogy ez mikor kezdődhetett, abból, hogy most mekkorák a különbségek. Két iskola van, az egyik a Krisztus előtt 8. századot jelöli meg, a másik a Krisztus előtti 5. századot. Na most nem egy nagy ügy, mert ugye az egyik azt mondja, hogy 2800 évvel ezelőtt, a másik azt mondja, hogy 2500 évvel ezelőtt, ez hibán belül van, kész, ezt így elfogadhatjuk, menjünk tovább. A probléma abból áll, hogy magyar nyelvemlék, tehát az önálló magyar nyelv első nyelvemléke, az mondjuk a tihanyi alapítólevél. Azért mondom, hogy mondjuk, mert egy néhány szó már a Veszprémvölgyi apácák alapítólevelében is benne van, amelyik 997, a tihanyi alapítólevélben lényegesen több szó van, az 1055, és az első magyar nyelven fogalmazott szöveg, amiben hát ilyen egész mondatok vannak, meg mi egyéb, az 1195 vagy 98 az az a halotti beszéd. Tehát az önálló magyar nyelv első írásos emléke az elválás után 1500 évvel jön. És az első 1500 évről nincs dokumentumunk. Semmilyen. Na mostan, hát ez egy probléma. A másik gond, ez most nem nyelvi, ez régészeti, az a következő. Egyetlen nagyon kicsi különbsége, egy nagyon kicsi esetet kivéve, amit majd mindjárt mondok, de a megfelelőjein, nincs magyar lelet, az elválás, tehát Krisztus előtt 500, és a honfoglalás között. Tehát magyar temetőt nem ismerünk a Kárpát-medencétől keletre. Pedig azon a tájon keresztül jöttünk 1500 évig, de nincs azonosított temető. Tehát nincs nyelvi emlék, és nincs sír. Tehát nincsenek övveretek, meg tarsolylemezek, meg nem tudom mik. Néprajzi adatok sincsenek, semmi sincs. Nem tudjuk, hogy merre jöttünk. Nem tudjuk, hogy kivel találkoztunk. Most a nyelvészek persze azt tudják mondani, hogy van egy csomó csuvastörök szó a magyarban. Tehát nyilván a csuvastörökökkel együtt éltünk egy ideig, mondjuk a Fekete-tenger északi partvidékén. Ez nyugodtan meg lehet. De nem ismeretes magyar temető arról a vidékről, ahol a nyelvészek szerint 200 évig éltünk. Tehát a magyarság egy ilyen nagyon fura történelemmel rendelkezik, eltűnik 1500 évig a történelemből, és utána megjelenik a Kárpát-medencében. Na, kérem tisztelettel, ezért most messzebb megyünk vissza. Ahova visszamegyünk, az körülbelül Krisztus előtt 1700 és 1500 között van. És akkor először is azt mondom, hogy bemutatom ezt. Na, most már működik. Na mostan, aki azt mondja, hogy ezek nem nagyon jeles leletek, és egyáltalán minek mutogatom ezt. Persze, művészileg ez egy nulla. Ez az úgynevezett andronovói műveltség bronz eszközei. Mondom, ez Krisztus előtt 1700 és 1200 között van, 1200 után ez a műveltség fölbomlott, darabjaira esett, és így tovább. Mit kell itt megfigyelni? Itt kérem tisztelettel elsősorban azt kell megfigyelni, hogy gyakorlatilag mindenféle bronz eszköz van. A régészek azt mondják, hogy egyetlen mezőgazdasági eszközt nem csináltak az andronovóiak bronzból, ez pedig a kapának a feje. Azt továbbra is csiszolt kőből csinálták, nyilván úgy olcsóbb volt, de egyébként hát látjuk Lándzsahegy, meg Balta, meg szóval mindenféle eszköz van. Mostan természetesen a hallgatóság egy része nem tudja, hogy az andronovói műveltség mi volt, az, hogy mikor volt, azt én már mondtam most, de hogy mi volt és hol volt, azt nem tudjuk, ugye, azért nem tudjuk, mert erről Cirill betűkkel publikáltak évtizedekig, és azt senki Magyarországon elolvasni nem tudja. Rendben van, az andronovói műveltség az Dél-Nyugat-Szibériában virágzott. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a Kaszpi-tenger felső csücskétől úgy az Aral-tó mentén húzódott, északon elért az Ob-Irtis-Tobol és így tovább felső folyásáig, tehát ahol még nem nagyon nagyok a folyók, és az észak-keleti határa pedig az Altáj-hegység volt. Ez lényeges lesz. Ezen a területen a 1700 körül kifejlődött a helyi bronzművesség. És az a helyi bronz, hát ugye ez az az idő, amikor már mondjuk Mezopotámiában már 1500 éve van bronz kultúra, azonban az andronovói műveltség abban két dologban lényegesen különbözött mondjuk a mezopotámiaitól. Művészetileg egy nulla, tehát tessék megnézni, itt mondjuk egy ékszer, az úgy néz ki, mint azok a spirális izék. Hát ennél a legutolsó mezopotámiai városkában szebb ékszereket csináltak. Tehát művészi szinten ez a műveltség semmi. Hanem ennek a műveltségnek az eszközeit, tehát a mezőgazdasági munkaeszközöket bronzból csinálják. Tehát nem csak a fegyvert és az ékszert, hanem az egyszerű paraszt bronzeszközöket használ. Mezopotámiában a bronz drága volt. Egyiptomban a bronz annyira drága volt, hogy az egyiptomiak vagy kovácsolt rézeszközöket használtak, vagy alacsony ontartalmú bronzot. Itt viszont a közember is bronzból készített mezőgazdasági eszközöket használ. Hogy miért, arra rögtön jön a válasz, de a lényeg az, Gordon Child, aki a 30-as, 40-es években nagyon jelentő, egyébként új-zélandi volt, de Angliában működött, nagyon jelentős régészeti tevékenységet folytatott, megfogalmazott egy, hát nem is elméletet, hanem egy ilyen, neki ez közhely volt, tehát egy ilyen mondás, hogy a bronzkorral eljött a zsarnokság. Miért is? Mert a bronz az réznek és ónnak az ötvözete. És az ón ritka. A ónt általában csak messzi fekvő helyekről lehetett importálni, tehát mire a bronzkor teljes egészében kifejlődik, se Egyiptomban, se Mezopotámiában nincs ón. Réz az van. Tehát az ónt messziről kell hozni. Ezért a hercegnek volt ónja, és a bronzműves a herceg szolgája volt. Tehát óriási nagy társadalmi különbségek alakultak ki, amiatt, hogy a vezető fémet, a bronzot nehéz, drága előállítani, az ón nehezen hozzáférhető, a népnek általában nincs bronza. Ez a társadalom egy demokratikus bronzkori társadalom. Miért is? Na kérem tisztelettel, amit most elmondok, ez nagyon rossz szó, de a hivatalos régészet mondja, de a régészet nem a nyelvtudomány. Fodor István, aki egy ideig a Nemzeti Múzeum igazgatója is volt, Ő a következőt mondja. Az andronovói kultúrában fejlődött ki a lovas nomadizmus. Tehát nem a ló háziasítása. A ló háziasítása valahol Kelet-Ukrajnában történt Krisztus előtt 4000 körül. 2000 körül már harci kocsikat húzattak lóval. Hanem a lovas nomád életmód, ami abból áll, hogy az ember a lovával vonul, esetleg havonta újabb és újabb legelőkre, és viszi a házát. Hogy viszi a házát? Úgy, hogy az egy jurta. Mi a jurta? A jurtának van egy faváza, ami így összecsukható, vagy összehajtható, vagy mi. És arra terítve nem ez. És a jurtának a fala meg a teteje az nem ez. Ha nem ezt rosszul csinálják, tehát ha rossz minőségű, akkor beázik. A nemezkészítés nem az andronovói kultúra dolgozta ki, hanem a sumérok. De a sumér nemez az nem volt, vagy nem volt vizálló, vagy hogyha vizálló volt, akkor borzasztó vastag volt. Tehát az nem alkalmas jurta falnak. Az andronovói kultúra területén viszont, ahogy századonként újabb és újabb nemezleletek, különböző századokból egyre vékonyabb és egyre vízállóbb nemez maradványok vannak. Tehát látszik, hogy a kultúra fejlesztette ki a hordozható háznak való nemezt. És az is látható, hogy a kultúra kifejleszti a meglovagolható lovat. Tehát amivel nem harci szekeret húzatnak, hanem ülnek rajta. És valamikor 1500 körül megvan az andronovói kultúra területén az első lovas nomád társadalom. Erre állítólag amiatt volt szükség, hogy valami klímaváltozás volt már megint egyszer, minket most is klímaváltozással ijeszgetnek, de hát nem ez az első. Hát az első az mi is volt? Az első a jégkorszak vége volt. Amikor egy globális felmelegedés indult el, az egész föld átlagában valami 7 fokkal lett melegebb, és most mennyire örülünk, hogy az a klímaváltozás megtörtént. Ugye, mert különben hideg lenne, és fáznánk. Most éppen egy ennél kisebb felmelegedéstől mindenki fél, és naponta rádió műsorok hangzanak el, hogy mit kell csinálni a globális felmelegedés ellen. Na mostán ilyen globális időjárás változások régebben is voltak, valószínűleg nem is az ember csinálta őket, hanem hát ez máig megmagyarázatlan, de mondjuk 1450 és 1750 között, most Krisztus után volt egy komoly lehűlés, ugye a középkor végén, újkor elején, azt nem mi csináltuk. A jó ég tudja, hogy mi csinálta. Na, szóval az andronovói korban is volt ilyen, és akkor egyes legelők elkezdtek kiszáradni. Na most mit lehet csinálni? Vagy az ember odébb vándorol, északabbra vagy délebre, vagy pedig körbe jár a legelők között. Tehát most ebben a hónapban itt legeltetem az állatokat, de egy hónap alatt lelegelik ezt a részt, és akkor tovább megyek. Hát ehhez kellett a szállítható ház. Ehhez kellett a lovas nomád társadalom. Az andronovói kultúra kifejlesztette ezt a társadalmat. Na most mi közünk van nekünk ehhez? Tehát miért mutogatom én ezt? Erre az a válasz, és na most az én fiatal koromban volt egy formula. Ezt a formulát már senki nem használja, és a fiatalabbak már nem is értik, hogy ez pontosan mit jelent. Ez pedig úgy szólt, hogy az élenjáró szovjet tudomány kimutatta, hogy. Na most ennek a nagy része az egyszerűen úgy hazugság volt, ahogy azt el lehet képzelni. De most azt kell mondjam, hogy amit most mondok, az az élenjáró szovjet tudománynak a megállapítása, és ennyiben meg is bízhatunk benne, tudnék, az élenjáró szovjet tudomány általában nem volt magyar barát. Tehát, hogyha az élenjáró szovjet tudomány tesz egy olyan kijelentést, ami a mi számunkra biztató, akkor azt nem azért tette, mert elfogult volt az irányunkban. Na most egy pillanat. Itt szejmai és turbinói bronzokat lehet látni. Hol van szejma és hol van turbinó? Szejma az a középső Volga vidék, tehát nincs nagyon messze Moszkvától. Egy kis falu. Turbinó az viszont Permnek egy külvárosa jelenleg. Az is egy falu volt, de aztán Perm városa, ami most már majdnem 1 milliós város, az ottan kiterjedt és bekebelezte. Na most Perm környékén élnek az úgynevezett permi finnek. A középső Volga vidékén élnek a volgai finnek. Nem meglepő, ugye? Vannak balti finnek, akik a finnek az észtek, meg kisebb népecskék még. Vannak a volgai finnek, és vannak a permi finnek. És ezek a finnugor nyelvcsaládnak a finnága. Úgy együtt. Meg még a lappok, akiket egyikbe se szokták besorolni. Na mostan, tehát ebből a szejmi az a volgai finnek, és hát most azok élnek ott, hogy régen kikéltek, ez is ilyen 15. század Krisztus előtt. A turbinói, az pedig most permi finn, ugye az egyik ilyen visszatérő formula az, hogy a magyarság valamikor a Volga és a Káma összefolyásánál élt. Ez persze már később, jóval később történik. Na most a Káma folyó az a permi finnek területén megy keresztül. Na, tehát a következő, amit látunk itt. Nem szokták kétségbe vonni azt, hogy ez, amikor ezek a bronzok készülnek, akkor ez már, majd így csinálom és csúsztatom, hogy akkor ez már finn népeknek a területe, ezt hogy lehet bizonyítani régészeti eszközökből, ez egy másik kérdés. Ezek turbinói bronzok. Mit látunk? Hát semmit. Hát van benne balta, meg vannak ilyen díszítő izék, ilyen spirálisat azt láttunk az előbb az andronovói bronzok között, olyan baltákat is láttunk, kész. Mindjárt elmondom, hogy miért érdekesek ezek, de akkor előbb nézzünk meg szejmi bronzokat. Hát ott van először is egy csomó ilyen kicsibe, és aztán kettő kinagyítva. Ott az a nyíl rámutat az egyik késre, és az a kés van ott kinagyítva, és ott van két ló a késnyelén. Tehát ez bronz, ez öntött bronz. Ló ebben az időben a szejmi területen nincs. Ez importáru. Honnan jött az importáru? Na hát azt mondják a régészek, nem a nyelvészek, a régészek, hogy ez az andronovói kultúra területéről jött. Megint azt mondom, hogyha megnézzük a turbinói bronzokat, akkor pont ilyen spirális izé volt az előbb. Visszateszem egy pillanatra, és akkor látjuk. Ezt a régészek mondják. Hát ott van, hát nagyon úgy néz ki, mintha két ló lenne, nem? Hát van farka, meg van feje, meg négy lába van, meg minden ilyesmi. Na, de a következő a helyzet. Nézzünk rá egy pillanatra erre a spirális valamire, amire túlzás lenne azt mondani ékszer, de... És nézzük meg ezt. Tehát ez lehet ugyanaz a műveltség. A bizonyíték azonban nem ennyiből áll. A bizonyíték annyiból áll, hogy néhány szejmi és néhány turbinói bronznak az öntő mintáját megtalálták az andronovói kultúra északi részén. Tehát ott is kiástak temetőket, és például az egyik sírban néhány öntő minta el volt temetve. A helyi bronzművessel temették az öntő mintájának néhány darabját, nyilván azért, hogy a túlvilágon is tudjon bronzot önteni, és a szejmi és a turbinói késeknek volt az öntő mintája. Hogy elhisszük vagy nem hisszük el, az egy másik kérdés, én most a régészek megállapításait idézem. Na, és akkor most a következő van. Következő van. Jó. A Fodor István, aki régész, és mondom a Nemzeti Múzeum igazgatója volt, és nem lehet azt állítani, hogy ő nem szakmabeli régész, azt kérem, azt a történetet mondja, hogy az andronovói kultúra területén délen voltak az iráni népek, tehát mondjuk szarmaták vagy szkíták, az északi részen pedig ugorok. Még nem mondhatom azt, hogy magyarok, mert még a magyar nyelv nem vált el a mansitól és a hantitól. Tehát a három nyelv közös ősét beszélték az andronovói kultúra északi részén lévő népek, az andronovói kultúra déli részén lévő népek pedig, hát valamilyen iráni nyelvet beszéltek. Hogy lehet régészeti adatokból megállapítani nyelvet? Hát az legalábbis nagyon nehéz. És én a további vitát azzal zárom rövidre, hogy ezt az élenjáró szovjet régészet állapította meg. Tehát ez nem a Fodor István, nem arról van szó, hogy mi magunkat oda akarjuk kényszeríteni az andronovói kultúra fönntartói közé. Nem arról van szó, hogy mi idegen tollakkal akarunk ékeskedni. Nem, ezt az élenjáró szovjet régészet mondta az 50-es, 60-as, 70-es években. Minket meg se kérdezett. Tehát az andronovói kultúra északi részén egy másik nyelvű nép él, mint a kultúra déli részén. Lehet ez? Ha hogy a fenében ne lehetne? Hát a mostani Európában, vagy legalábbis a mostani Nyugat- és Közép-Európában az anyagi kultúra eléggé egyforma, dacára annak, hogy a legkülönbözőbb nyelveket beszélik. A Kárpát-medencében, a Kárpát-medencei állam 1000 éves fönnállása alatt az anyagi kultúra nagyon hasonló volt, míg a terület északi részén szlovákul beszéltek, a középső részén magyarul beszéltek, és a déli részén vagy horvátul, vagy szerbül, vagy bunyevácul. Tehát az, hogy az andronovói kultúra anyagi kultúrája egyforma, de északon mondjuk ugorok beszélik, miért ne? Na mostan azért a hallgatóság minimum elvárja, hogy mondjak egy nyelvi adatot is ennek az alátámasztására, és akkor egyet mondok is, de megint azt mondom, ez élenjáró szovjet régészet és történettudomány állapította ezt meg, nekik nyilvánvalóan sok-sok érvük volt. Ez az egy példa a következő. Van egy hanti szó, ami körülbelül úgy ejthető ki, hogy punk. És ez mit jelent? Ez gombát jelent, de nem akármilyen gombát, hanem azt a gombát jelenti, amit a sámán föl tud használni arra, hogy saját magát révületbe hozza. Mivel ezt néprajzosok leírták, hogy ez a pang, ez milyen gomba, ezért ezt tudjuk, ez a légyölő galóca. Hát itt a Kárpát-medencében is van. Ugye, ha gyilkos galócát eszik valaki, akkor meghal és kész. Ha légyölő galócát eszik valaki, akkor rosszul lesz. De abból esetleg önmaga is helyre jöhet, vagy hogyha nem, akkor a kórházban kimossák a gyomrát, és akkor megmarad. Na mostan a sámánnak voltak valamilyen trükkjei, amivel egy kicsit megszelidítette a légyülő galócát. Valami levet sajtolt ki belőle, és akkor az a ledével valamit csinált, és ez az ő titka volt, és akkor ezt megitta. És akkor ettől el tudott révülni, és akkor mindenféle látomásai voltak, és akkor a látomásokról beszámolt. Tehát ezt a hantikat leíró néprajzosok tudják. Ez a punk. Na mostan érdekes módon azonban van egy hasonló szó, bang, vagy banga, egy kicsit különbözik az irániban és a hinduban. Mit jelent ebben a két nyelvben? A hinduban ez kendert jelent, na jó, de tudjuk, hogy a kendernek, vagy bizonyos kendereknek van kábító hatása. És az irániban pedig ez valami ilyen vallási kapcsolatú szó, és azt az izét jelenti, amit volt egy valami, amit az Zarathustra nevű proféta legtöbb esetben megtiltott. Tehát azt mondta, hogy ezt ne egyétek folyton, hanem csak akkor, amikor nagyon szükséges. Ez ilyen izé volt, szóval ilyen vallási szertartások alkalmából itták, és a Zarathustra azt mondta, hogy ezt csak ritkán igyátok. Na mostan mi volt ez? Hát ez az, amit a hinduk szómának hívtak, és az irániak haómának. És ennek a hatóanyaga ez a bang vagy banga. Na most, van egy elmélet, nem mi csináltuk, ez valami amerikai gombakutatónak volt az ötlete, amelyik úgy szól, hogy eredetileg, amikor az iráni népek még északabbra éltek, mint most, hát tudjuk, hogy ők a mostani lakóhelyükre vándorlással jutottak, akkor ők közvetlenül hozzáfértek a haóma alapanyagához. Aztán, amikor elvándoroltak onnan, meg a hinduk ősei is, akkor már nem tudtak hozzájutni a haóma, illetőleg szóma alapanyagához, és akkor mindenféle pótlékokat használtak helyette, a hinduk például ezt a kenderfélét. Na jó, de könyörgöm, az andronovói kultúrának állítólag az északi részén éltek az ugorok, és a déli részén az irániak. Na mostan megint nem én mondom, és nem mi mondjuk, hanem ez az amerikai gombakutató, hogy légyülő galóca az az északi területeken van, ami már majdnem tajga vagy valami ilyesmi. Ott a helybeliek begyűjtötték a pangot, és eladták délre. Tehát az állításnak az egyik nyelvi bizonyítéka, van még egy csomó, és a legtöbbet én nem ismerem, de az egyik bizonyítéka annak az állításnak, hogy az északi részen ugorok éltek, és a déli részen irániak, az a szó, ami az a gomba, ami hantiul punk, az iráni nyelvekben valami banga, vagy mi a fene. Márpedig itt nem rokon nyelvekről van szó, tehát itten a gomba nevét kölcsönözték át az egyikből a másikba, tehát ezek állandó beszélő viszonyban voltak egymástól, és így van. Na most ebből legyen elég, mert az élenjáró szovjet régészet, hogyha kijelentette évtizedekig, hogy az andronovói kultúra északi részén ugorok éltek, hát akkor mostan fogadjuk el. Nem mi mondtuk, biztos, hogy nem a saját dicsekvésünk ez. Na, tehát a következő van. Megvolt a saját bronzkorunk. Tehát nem egy természetes állapotban élő vadnépről van szó, amelyik éppen Krisztus előtt 500 körül éppen megtanulja a legkezdetlegesebb lótartást, hanem mi annak a kultúrának az északi részén fejlődtünk ki, amelyik a földön az első lovasnomád társadalmat hozta létre. És volt bronzkorunk. Ezt a bronzkort elfelejtettük. Tehát a magyar néphagyományban egy büdös szó nincs bronzról. És nem tudjuk, hogy hívtuk a bronzot. Na de egész Európa nem tudja, mert egész Európában most mindenki bronzot mond, pedig 3000 évvel ezelőtt a különböző európai népeknek is különböző szavuk lehetett a bronzra. És az ők is elfelejtették. Mi egy kicsit jobban elfelejtettük a bronzkorunkat, de hát édes Istenem. Na jó, de ha mi elfelejtettük, akkor még inkább elfelejtették a hantik és a mancsik. Mert hiszen a nyelvészek abból állapították meg, hogy mi föltehetően természetes vadállapotban éltünk, akik nem tudtuk a fémeket megmunkálni, de kereskedőktől, déli kereskedőktől hozzájutottunk. Ezt abból állapították meg, hogy megfigyelték a 19. századi hantikat és mancsikat, akik nem állítottak elő fémeket, de viszont kereskedőktől hozzájutottak, és azt mondták, na, ezek azóta sem tanulták meg az előállítást, mi megtanultuk, de az alatt a 3000 év alatt, amíg külön éltünk tőlük. Na, és akkor most jön valami. Az usztypolui bronzok. Hát az első kérdés az, hogy mi az usztypolui. Mostán erre nagyon egyszerű lenne válaszolni. Egy pillanat, először az usztypolui csontokat teszem föl. Egy pillanatra. Mi az usztypolui? Az usztypolui az egy lelőhely. Az usztypolui az azt jelenti, hogy a polui torkolata. Polui az egy kis folyó vagy nagy patak. Igen ám, de nem a tengerbe ömlő torkolata. A szláv nyelveknek van egy ilyen trükkje. Aki olvasta a Svejket, az visszaemlékezhet arra, hogy a Svejk egy ideig ottan kóborol, leszáll az egyik vonatról, felszáll a másik vonatra, tábori csendőrség letartóztatja, és így tovább. Ez Usztyi nad Labem környékén folyik, ahol a Svejk lemarad a századától, és mi az Usztyi nad Labem? Az a torkolat a Labe folyónál. Mi a Labe? Az az Elba. Csak az csehül Labe. Valami beleömlik az Elbába, és azt a helyet, ahol egy város épül, úgy hívják, hogy Usztyi nad Labem. Tehát a torkolat az Elbán. Na most az usztypolui, az a polui torkolata, ahol a polui belefolyik az Ob folyóba, de ez már nagyon közel van a tengerhez, és gyakorlatilag az északi sarkkörön van. Majd otthon kiki nézzen meg egy térképet, és borzadjon el. Most az ott lévő város, ami, mit tudom én, az usztypolui, az talán a folyó túloldalán van, de annál a városnál, azt úgy hívják, hogy Szalehard. És ezt a térképen meg lehet találni. Régebben úgy hívták, hogy Obdorszk. Tehát amikor a cár emberei odaértek az 1600-as évekbe, akkor ott volt egy telep, és azt a telepet ők kibővítették, és annak az orosz neve az volt, hogy Obdorszk, és ezt aztán valamiért a 19. században átkeresztelték Szalehardra, fogalmam sincs, hogy miért. Na, ezen a helyen, tehát az usztypolui nevű lelőhelyen, volt egy régi szentély. Tehát valami jósta, meg eféle, amihez időnként az északi népek odajárultak, és ajándékokat vittek. Ez ugyanaz, mint ahogy a görögök, hogyha elmentek a Delfi jósdába, akkor vittek valami ajándékot, mondjuk egy bronz háromlábat, amire ráírták, hogy XY adományozza Apolló istennek, vagy valami ilyesmi. Na, ugyanígy vittek különböző ajándékokat az usztpolui szent helyre, és az ott fokozatosan betemetődött, és az élenjáró szovjet régészet a 30-as években ott megkezdte az ásatásokat. És körülbelül 2000 éves leleteket talált. És itt vannak usztpolui csontok, és akkor ez csak hatáskeltés céljából tettem föl, mert most jönnek az usztpolui bronzok. Tehát vannak bronzok. Tehát ez 2000 évvel ezelőtt van, és ezek azok az ajándékok, amiket, hát ezek a komolyabb ajándékok, ugye, mert az ember a jósdába csak akkor visz csont tárgyakat, hogyha nincs neki fémje. Mit látunk itt? Hát mikor mit? De ott van például egy fokos, aminek a foka, tehát ugye van az éle és van a foka. Mit ábrázol a fok? Egy ragadozó madár fejét. És itt van egy valami, ami egy ragadozó madarat ábrázol. Ez itt föltehetően egy farkas. De ez most nem lesz érdekes, mindjárt látjuk, hogy miért. Hanem mi van itt? Na most ez a valami, ez nem az usztpolui lelőhelyről került ki, hanem kiderült, hogy van egy usztpolui kultúra, az úgy az obnak egy jelentős hosszán végighúzódik, hasonló bronzok, és ezt egy másik helyen találták, de ez ugyanaz a kultúra. Mi van itt? Hát kérem, ez egy ragadozó madár, ami vagy magával visz mondjuk repülés közben két embert, vagy a két ember a hasában van a ragadozó madárnak. Ez ugye ízlés dolgát, ez ilyen művész íze. Mindenki azt hisz róla, amit akar, de minden esetre ez egy ragadozó madár, és bronz. Na most, hogy ennek mi köze a magyar nyelvhez és a magyar nyelv rokonaihoz, az azonnal jön, csak még előbb emészszük meg a dolgot. Itt most hármat kinagyítottam, és lesz egy negyedik, ami nem usztpolui bronz, hanem a Nagyszent Miklósi kincs egyik korsója. Tehát annak semmi köze a magyar nyelvhez. Az valószínűleg avar, vagy török, vagy valami ilyesmi. Már bulgár török. Ott van a kinagyított fokos, ugye a ragadozó madár fejjel a fokán. Ott van a ragadozó madár, és ott van a ragadozó madár, ahogy szállítja a két embert. Vagy a hasában, és akkor ő az ősapa, vagy esetleg az ősanya, vagy pedig ezt a két embert ő fölragadta magával, és esetleg viszi valahol. És itt van a Nagyszent Miklósi kincs egyik korsója, ahol egy nagy ragadozó madár visz magával egy embert. Ez a Nagyszent Miklósi korsó, ez iráni munka. Ezt a régészek ebben meg szoktak egyezni. De ez egy olyan nagy ragadozó madár, ami egy embert el tud vinni. Az usztpolui bronz, visszateszem, az egy olyan nagy ragadozó madár, ami két embert el tud vinni. No? És akkor most jön az utolsó fólia, és akkor utána már lényegében csak nyelvészet lesz. Na kérem, tisztelettel, itten lehetőség szerint odaírtam, hogy melyik lelőhely, meg mi egyéb. Rostovka. Ez egy ló, mondják a régészek. Hogyha most erre vonatkozóan kérdezné valaki, hogy biztos-e, hogy ez egy ló, akkor azt mondanám, hogy ebben már én sem vagyok biztos, de ezt a régészek határozottan állítják, amelyik ló egy síjelő embert vontat. És erre a régészek azt mondják, hogy létezik egy hanti történet, aminek ez tökéletes párhuzama. Ez egy 3500 éves bronz, de most mesélt hanti történetben van neki tökéletes párhuzama. Ez szól egy vadászról, aki a lovával síjjel, mert ugye éjszakon vadászik, és a lovával húzatta magát addig, amíg nem tudott vadászni, és amikor levadászta az állatot, akkor fölrakta a sílécre, és hazahúzatta a lovával a terhet. Na, állítólag ez van ábrázolva. Rostovkában került el, ez egy kés nyél. Tehát a késnek csak a legvége, és ott van a mintázat. Ez a Rostovka, ez Omszk közelében van, annyira, hogy az omszki járásban van. Ott került elő. Na mostán, utána usztpolui bronzok jönnek, de ez már nem mint bronz, mert van közöttük csont is. Tehát ilyen késvég meg kanálvég, odaírtam. Itt kérem tisztelet, egy ragadozó madár falatozik egy állat fejen, föltehetően szarvas vagy rénszarvas fejen. Itten ez nem lakmározik semmin, ez egyszerűen egy ragadozó madár, ilyen kifejezett ragadozó madár csőrrel. Ez pedig két fokos. Az egyik fokosnak megint az a helyzet, hogy a foka az egy ragadozó madár, ez bronz, a foka az egy ragadozó madárfej, a másiknak a foka az egy farkas fej, de a nyél meghosszabbításában van egy ragadozó madárfej. Ezek usztpolújjak. Tehát kérem tisztelettel, az usztpolui kultúra 2000 évvel ezelőtt rendkívüli módon kedvelte a ragadozó madarat, mint szimbólumot. Mi következik ebből? Ebből kérem, az következik, hogy az usztpolui kultúra ideológiát adó része, megint nem én mondom, ez az élen járó szovjet régészet, az usztpolui kultúra ideológiát adó része déli. Miért is? Hát azért, mert az északi fenyőerdőben nem lehet ragadozó madarat tisztelni, vagy legalábbis ott senkinek nem jön ez az ötlet. Miért? Hát hogy vadászik a ragadozó madár? A ragadozó madár úgy vadászik, hogy fönt repül, és amikor lát valamit, mondjuk egy nyulat, akkor lecsap és fölszedi. Na hát, képzeljük el ezt az északi fenyőerdőben. Hát a sas az ott akadna bele a fenyőágakba, és az első három próbálkozása után a helybeli vadászok a belüket röhögnék ki, hogy milyen hülye egy madár ez. És hát nem tisztelnék. Ki tisztel ragadozó madarat? A ragadozó madarat első, másod és harmadsorban sztyeppei nomádok, valamint azok leszármazottai tisztelnek. Miért is? Azért, mert a ragadozó madár úgy viszonylik a lovas nomádhoz, ahogy a lovas nomád viszonylik a földművelőhöz. Miért? Mert a szegény földművelő az azt várja, hogy a lovas nomád az mondjuk északról jön, mert északra lakik tőle. És akkor ottan erődöt épít, vagy valamit. Erre a lovas nomád a lován, amelyik gyors, megkerüli az erődrendszert, és mondjuk délről támadja meg a földműves falat, és kifosztja. Tehát a lovas nomád az képes a szélrózsa minden irányából támadni, nem úgy, mint a földműves. Na igen, és a ragadozó madár még fülülről is. Amire a lovas nomád is képtelen, tehát a lovas nomád azt tisztelni fogja a nagy ragadozó madarat, esetleg még olyan nagy ragadozó madarat is tisztel, ami már nincs is. Erre láttunk az előbb egy iráni példát és egy usztpolui bronzot. Mert ugye akkora madár, amelyik egy vagy pláne két embert föl tud ragadni magával, akkora nincs. Ennek fizikai oka van. Na, de attól el lehet képzelni, hogy van, és azt tisztelni lehet. Tehát a nagy ragadozó madarak tiszteletének az ideológiája az lovas nomád eredetű. Ha az usztpolói bronzok között egy csomó nagy ragadozó madarat ábrázolnak, amint a szarvas fejéből lakomázik, vagy két embert fölragad az égbe, vagy valami ilyesmit csinál, akkor ezeknek az ősei délről, a sztyeppeövezetből vándoroltak föl. Az északiban is benne van, de hol laknak a görög szerzők szerint a griffmadarak? Tehát mi az ő saját törzs területük? A Kaukázus. És a griffes indások, ugye most a magyar régészetnek a szakkifejezése, a griffes indások az úgynevezett késő avar hullám, egyesek szerint ez 680-ban jött, mások szerint csak 720-ban, de minden magyar régész megegyezik abból, hogy a griffes indások, hát ez a griffes indások, mert az övvereteiken, meg a tarsony lemezeiken leginkább griffmadarak és indák vannak. Ezek a griffes indások az összes magyar régész állítása szerint a Kaukázus irányából jöttek. Tehát a Kaukázus a hagyományos területe a griffeknek, a germánok valószínűleg valakitől eltanulták. De hol vannak most nagy ragadozó madarak, amik nagy tiszteletben részesülnek? Hát a perzsa hagyományban, ahol van a szimurg madár, amelyik jóval nagyobb, mint egy ember, és az egyik, a Sahnáméban írja le a Firdauszi, az egyik mitológikus korban élt perzsa uralkodó, ez azt hiszem a Rusztem, aki egy nagy hős a perzsa hagyományban. Amikor kiskölyök volt, nem tudom, árván maradt vagy valami, akkor a szimurg madár elvitte a saját fészkébe, és ott fölnevelte. És attól lett ilyen vitéz. Na, tehát a perzsa hagyomány tisztel olyan nagy madarat, amilyen nagy madár nincs is, de attól még tiszteli. De a perzsa az iráni. A lengyel hagyományát. Ha valakinek van lengyel bankjegye, akkor nézze meg. Tehát van az úgynevezett Ozsel-Polszki, tehát a lengyel sas. Ez nem egészen biztos, hogy sasmadár, de ragadozó madár. Két dolog jellemző rá, az egyik az, hogy fehér. Tehát az Ozsel-Polszki az mindig fehér. A másik pedig az, hogy koronája van. Ezért a lengyel köztársaság igen ízetlen megjegyzésekben részesült, amikor 90 után visszarakta a koronát a sasmadárra, és azt mondták, hogy micsoda disznóság, hogy egy köztársaság koronát tesz a nemzeti jelképére. Na most tiszteltetem a nyugatiakat, Lengyelország már akkor is respublika volt, amikor királya volt neki. Tehát a lengyel respublika legfőbb tisztviselője az a király volt. Ennek ellenére ők egy respublika voltak, mert a parlament hozta a döntéseket. Tehát egyrészt az a jellemző, hogy fehér, másrészt az a jellemző, hogy koronája van. De hogyha megnézi az ember a lengyel bankjegyeket, akkor mindegyik bankjegyen rajta van az Ozsel-Polszki, és minden bankjegyen félelmetes. Budapesten sikkes dolog a turulmadártól félni, mert hogy olyan szörnyű és olyan agresszív. Na most a turulmadár, ahogy azt Magyarországon szokták ábrázolni, az egy szelíd kis galamb ahhoz az Ozsel-Polszkihoz képest, amelyik az összes lengyel bankjegyen rajta van. Az kimondottan agresszív, nyilván ilyen kell legyen, különben nem tisztelnék. Na mostan megint egy ilyen madár, a turulmadár. A turulmadár neve az török. Volt egy Togrul Bég, vagy Kán, aki a Dzsingisz Kánnak az idősebb jótevője volt, tehát amikor Dzsingisz Kán még nem volt Dzsingisz, hanem csak Temüdzsin, és teljesen el volt szegényedve a család, és ottan egyedül vándorolgattak, akkor ő összebarátkozott ezzel a Togrul Kánnal, és a Togrul Kán segítette őt a fölemelkedésében. A Togrul Kán, ez ugyanaz a szó, mint a turul, ez a magyar rendes hangfejlődés eredménye az, hogy nem g hang van ott nekünk, hanem egy u. Tehát a madár neve török. De a madár eszméje az régebbi, mint a török. Hát az előbb mutattam be az uszpolui bronzot, amin egy nagy madár szállít két embert. Aztán van egy negyedik, a sumér hagyományban van egy Anzu nevű madár, amelyik embernél nagyobb, és szóval csodálatos tulajdonságai vannak. Nagyon erős is. Ez a terület az, ahol nagyon régi az embernél és az életnagyságúnál nagyobb ragadozó madarak tisztelete. És hogyha megnézzük egy térképen, hogy ez mi, Mezopotámia és az andronovói kultúra területe. Na, szóval kérem tisztelettel, nagy ragadozó madarak tisztelete az régi, és akkor most vissza Uszpolujhoz és Szaleharthoz és azokhoz. A manysi nemzet kettős eredetű. Honnan tudjuk? A manysi hagyományból tudjuk. A manysik alkalmaztak egy olyan trükköt, amit nagyon sok régi nép alkalmazott, tehát nem az úgynevezett kultúrnemzetek, hanem amik még olyan természeti körülmények között voltak. Ez arra való, hogy megelőzzék a beltenyésztést. És akkor ezt úgy szokták megelőzni, hogy felosztják a népet 2-3-4 csoportra, állítólag ausztrál benszülöttek vannak, akik 10-11-ig fölmennek, és akkor azt mondják, hogy senki nem házasodhat a saját csoportjából. Na most a manysik ezt úgy csinálják, hogy két csoportra van osztva a manysi nemzet. A hanti nemzet is. A manysi nemzet egyik csoportját úgy hívják, hogy mosz, és a másikat úgy hívják, hogy por. Hát jó, hát erről senkinek nem jut eszébe semmi eredetileg. Tehát akkor most először nézzük meg, hogy ki volt a két fél rész, hát ennek a néprajzi szakkifejezése az, hogy fél rész, ki volt a két fél rész ősapja. Lehetne arról is beszélni, hogy ki volt az ősanyja. Mind a két esetben tudnék valamit mondani, de arról már a manysik saját véleménye is megoszlik. De a két ősapáról egyértelmű. A mosz fél résznek az ősapja, az a világügyelő férfiú. A világügyelő férfiú az Numitorum főistennek, aki a hetedik égben lakik egészen fönn, és nem szabad ám fölösleges dolgokkal zavarni. A legkisebb fia, 7 fia volt neki, vagy van, és azok közül a legkisebb nyerte el ezt a világügyelő férfiú tisztséget, mert hogy ő nagyon ügyesen megoldott valami feladatokat, meg elrabolt a más istenek feleségeit, meg nem tudom mi, és akkor azt mondta a Numitorum, hogy hát te alkalmas vagy rá, és azóta ez a világügyelő férfiú, ez egy 8-szárnyú lovon röpköd a világ fölött, és őt szabad hívni kisebb ügyekbe is. Tehát az embernek valami problémája van, egy áldozatot persze be kell mutatni, de nem veszi rossz néven. Ez a világügyelő férfiú a mosz fél rész apai őse. És ennek lova van. Fogozzunk meg, a Numitorum főistenről az egyik monda azt mondja, hogy annak 7 lova van. Tehát nem is egy. Ezt már persze egy manysi nehezen tudja elképzelni, és nyilván ők is úgy gondolják, hogy ez egy poétikai túlzás. Hát hogy lehet valakinek 7 lova? A manysik, ha nagyon nagy áldozatot akarnak bemutatni, hát most ezt jelen időben mondom, de igazából a szovjetkor előtt, mert a szovjetkorban nem szerették, hogyha valaki áldozatokat mutat be. Ha a manysi nagyon nagy áldozatot akar bemutatni, akkor 200 kilométert elgyalogolt vagy elsíjjelt délre, vett egy lovat, azt hazahajtotta és föláldozta. Mert a főistennek azért illik lovat áldozni, szóval kisebb isteneknek halzsírt is lehet áldozni, meg nem tudom mi, de a Numitorum attól megdühödne, hogyha neki halzsírt áldoznának. Tehát a manysik fontosnak tartják vallási jel szempontból, meg efféléből, fontosnak tartják a lovat. A ló az manysiul luv. Ez ugyanaz a szó, mint a magyarban. Ne felejtsük el, hogy a Tiszántúlon lúnak mondják most is a lovat, és a ló szó ragozása rendhagyó, mert egy vével bővül. Tehát ló, de lovat. Tehát nekünk is ott van egy U, vagy egy V, vagy mi. És most kezdek áttérni a nyelvészetre, látszik. Tehát a manysik igenis nagyra becsülik a lovat, vallásilag fontos, most jelenleg nincs lótartásuk, mert hiszen nagyon északon vannak. De emlékeznek arra, hogy valamikor voltak lovaik, és a főistennek most is van 7 lova. És az első számú segítőjének van 1 lova. Na, ez a világügyelő férfiú, ez a Mosz-férésznek az őse. És ki a Porfirész őse? Ha egy kicsit utána néznék, akkor meg tudnám mondani a nevét, de gondolom, hogy senkit nem érdekel olyan nagyon. Viszont az egy medve. Tehát ugye mi a helyzet? A két férrész azt a kettős eredetet őrzi, hogy egy délről jövő, lótartó és ragadozó madarakat tisztelő társaság összeolvadt északon egy medvére vadászó, rénszarvas tartó társasággal. Megint volt egy klimatikus változás, mi nyugat felé indultunk el, legközelebbi rokonaink észak felé. Ennek a során mostanra majdnem mindent elfelejtettek, most már egyébként nem csinálnak ragadozó madarat ábrázoló szőtteseket, meg nem tudom mit, azok helyett most a világügyelő férfiú szárnyas lovát rakják rá ezekre a takarókra. Na de hát a szárnyas lónál is látjuk a szárnyakból, hogy az eredetileg egy madár lehetett. Na és akkor, tehát itt van a hibátlan bizonyítéklánc az andronovói kultúra kezdeteitől kezdve, az uszpolui bronzokon keresztül, a mai hanti és mansi néprajzi gyűjtésekig. Abból rekonstruálható, hogy a hantik és a mansik északra vándoroltak el az andronovói területről, mi meg hát a végeredményből látszik, hogy nyugatra, és egyáltalán nem lehetetlen, hogy 2500 évvel ezelőtt még egymás mellett éltünk, és mondjuk ugyanazt a nyelvet beszéltük. Na és akkor most, mondjak egy néhány nyelvi bizonyítékot, mert ugye az a helyzet, azt mindenki el tudja mondani, hogy a szem, az mit tudom én, finnül szim, és akkor ez mutatná az ősi rokonságot. Na de hát könyörögben az angol és a normann francia között egy ennél sokkal több kölcsönzés történt, és mégis azt mondjuk, hogy az angol szász eredetű, amiben a normann francia szavak csak kölcsönszavak. Egyébként László Gyula fordított irányba próbálta ezt a trükköt, és azt mondta, hogy a hantik és a mansik csak eltanulták a magyar nyelvet a magyaroktól. Bizonyos magyar szavakat eltanultak, azok most benne vannak a nyelvben, viszont ettől még genetikailag nem kellene közünk legyen a mansikhoz. Jó? Tehát ez lehetne, miért gondolják az emberek, hogy nem ez történt? Hát a következő van. Nézzünk egy kis mansi nyelvtant. A mansi ragozó nyelv. Ez most közhely volt, amit mondtam, ezt mindenki így tanulja az iskolában. Hány különböző alakja van a főnévnek? Tehát hány esete van a főnévnek? Hát ez, amit itt a kezembe tartok, ez a Krestomatia vogulika, tehát a mansi szöveggyűjtemény. Ez öt esetét adja a főnévnek, de én már láttam olyan manysi nyelvtant is, ami hat esetet adott. Na, sok-e ez az öt, illetve hat? Hát erre azt mondja az ember, hogy egy tisztességes szláv nyelvben hét esete van a főnévnek. Latinul is van öt, az mégse ragozó nyelv. Tehát egy nyelv nem attól ragozó, hogy sok esete van a főnévnek, mert ha tőle lenne ragozó, akkor a manysi sem lenne ragozó nyelv. A törökben egyébként 8 van. Az kimondottan ragozó nyelv. Nem, a lényeg a következő. Az úgynevezett ragozó nyelvekben a ragok a szótőhöz járulnak, de a szótő egyben az alanyeset. Míg mondjuk a latinban nem. A latin himnemű szavakban az alanyeset uszra végződik, a tárgyeset umra végződik, tehát nem az történik, hogy egy emmet hozzáraknak az alanyesethez, hanem a szó végét úgy össze-vissza tekergetik, és úgy alakulnak ki a különböző esetek. Ez az egyik. De a másik az, hogy ragozó nyelveknél egy hajlam van arra is, tehát nem csak arra, hogy a szó végéhez, a változatlan szóvéghez rakjanak hozzá szavakat, hanem arra is egy hajlam van, hogy a viszonyító szavakat, ezeket az indoeurópai nyelvekben elöljáró szónak hívják, de a ragozó nyelvekben ezek a főnév után jönnek, és nem a főnév előtt. Tehát ez a szórend is jellemző a ragozó nyelvekre. A japánban például a főnévnek csak egy esete van, mégis ragozó nyelv, mert az összes ilyen viszonyszót a főnév után teszi, és nem a főnév elé. Na most. Hát hogy lehet öt nyelvtani esettel elboldogulni? Mi ez az öt nyelvtani eset? Alanyeset, tárgyeset, részes határozó eset, egy olyan eset, amit ablatívusznak hívnak, és valahogy a mozgás kezdetét, vagy a származását, vagy valami ilyesmit fejez ki, és a társhatározó eset, hogy valakivel együtt. Na, kérem tisztelte, hogy lehet öt esettel elboldogulni? Nagyon egyszerű, névutókat használnak nagy mennyiségben. És ezek a névutók, ezek jönnek a főnév után. Tehát például kérem tisztelettel, az eszközhatározó eset névutója, ami nálunk a valvel, az manysiul a jot. Tehát mondják a főnevet, utána mondják, hogy jot, ez azt jelenti, hogy azzal a főnévvel csinálnak valamit. És akkor mi azt mondjuk, hogy hát minek, hát ezt jobb lenne egy raggal kifejezni, ugye? Na, következő van. Lássunk először egy példát, ami első nekifutásra azt mutatná, hogy a manysinak kevés köze van a magyarhoz. De feltételes módot használtam, tehát az én véleményem nem ez, de első nekifutásra mindenki ezt mondja. Na kérem, van három névutó. Nevezetesen kivörn, kivört és kivörnöl. Ez semmi magyar szóra nem hasonlít, tehát ugye, de mit jelent ez? Hát a kivörn az azt jelenti, hogy ba-be. Tehát ez nem ragamancsiban, hanem a szó után tesznek egy névutót. A kivört az azt jelenti, hogy van-ben. A kivörnöl pedig azt jelenti, hogy bolből. Hát semmi köze egymáshoz. Az ember azt mondja, hogy ha ilyen alapvető dolog még csak nem is hasonlít, hát akkor ez két különböző nyelv. A manysi tényleg megtanulta a szemet, meg a könyököt, meg nem tudom én mit a magyaroktól, de egyébként a saját életét éli. Azonban ez nincs így. Most mondok egy példát, ami a magyarban is névutó. Tehát ugye ez a babe, bamben, bólből, ez a magyarban rag. De mondok egy másikat, ami a magyarban is névutó, és a mancsiban is névutó. Hát kérem tisztelettel, mögé, mögött, mögül. Ez három névutó, de hát látjuk, hogy köze van egymáshoz. Sajn, szait, szajnel. A szajn az a mögé, a szait az a mögött, és a szajnel az a mögül. Hát a szajn és a mög között megint nincs semmi kapcsolat, tehát azt mondja az ember, ez két teljesen különböző dolog. Ilyen alapvető jelentésű szónál, hogyha ez nem egyezik. Ha-ha. De a rendszer egyezik. Tehát a mögül, ami egy elre végződik a magyarban, azt kérem tisztelettel, szajnöl a mancsiban. Ott van a szóvégjel. A mögött, azt kérem tisztelettel mancsiul szait, és magyarul mögött a té. Na most a mögöttre van egy másik szó a mancsiban, sziszik, sziszt és sziszt-nel. Ez ugyanaz a három mögé, mögött, mögül, meg tudom én nyelvjárási különbség. A sziszig, ez nem egy g, ez egy g hang. Itt az összes nyelvész megegyezik, hogy ez a g, ez ugyanaz, mint a magyarban a vávé. Tehát a mögében mancsiul is ez a vávé rag van ott, meg magyarul is. A mögödben a té rag van mancsiul is és magyarul is. És a mögül az elre végződik mancsiul is, magyarul is. Csak a névutó töve más, mancsiul és magyarul. Mit jelent az, hogy mög? Hát ez a mai magyar nyelvben már nincs meg a szótő, de hogyha arra gondolunk, hogy a meg az azt jelenti, hogy valamit megcsináltam, befejeztem, elvégeztem, és hogy a mögé az azt jelenti, hogy elmenni mellette és túlmenni rajta, akkor látjuk, hogy a régi magyar nyelvben bizonyára volt egy mög szó, ami a hátsó részt, vagy valami ilyesmit fejezett ki, és ebből csináltak három névutót, egyet a valahova mozgásra, egyet a valahol levésre, és egyet a valahonnan jövésre. És a három rag még most is ugyanaz, mint a magyarban, csak a szótő különbözik. Jó, és akkor most vissza a kivörhöz. Az a szó, hogy kivör, az létezik, nem mint névutó, tehát ragozatlanul is létezik a mancsiban, és azt jelenti, hogy valaminek a belseje. Egyébként ez még jelent tartó eszközt is, amiben lehet lenni mondjuk egy nagy tálat. Az a kivör. Ha megnézzük a halotti beszédet, akkor ott már a most ez nem a halotti beszéd lesz, onnan is tudnék idézni, de az Ómagyar Mária síralomban van egy olyan sor, hogy bau beleül kinyuhad, amit már senki nem ért, a kinyuhad az valami olyasmi, húzt ki a bánatából, és a bánat az a bau beleül, a bújából, mondjuk most. De ott még beleül van, magas hangrendű, tehát épp összeolvadóban van valami a szótővel, a szótő mély hangrendű. Ha ez már egy rendes rag lenne, akkor nem beleül volna, hanem balól, vagy valami ilyesmi, de még nem az van. Tehát volt egy szó, ami valami olyasmi volt, hogy beleül, belül. És akkor így tudunk csinálni két másik szót, ugyanez a minta, amit a mancsiban mutattam, csak ott kivör a szótő, és nem a bele, amelyik akkor az lenne, hogy belen és bele, vagy belve. Hát a belve az a bele, és a belen az a benne jelenleg. Tehát azt lehet mondani, hogy egy hajszállal a halotti beszéd előtt olvadt össze egy névutó a főnevekkel, és kifejezte azt, hogy van, ba, ból. Ez a kivört, kivörnök, kivörnöl, mansiul, más a szótő. De az egész elv ugyanaz. Na és akkor most, mi az a szó, hogy bele? Van-e ilyen főnév a mai magyarban? Van. Ez a bél. A belseje az emberi szervezetnek. A beleink azok a gyomrunkban benne vannak, és miért hívták nekünk négy királyunkat Bélának? Hát ugye a hagyományos magyarázat az, hogy ez a szláv Bela, vagyis fehér vagy fényességes szóból ered. Na most ez úgy lehetetlen, azonnal mondom, hogy miért, hogy mindenki azonnal látni fogja. Ez az alak, a Bela, az bármelyik szláv nyelven nőnemű. Hát könyörgöm, négy király, tehát 11., 12., 13. században nem a szó nőnemű alakját kölcsönözve neveznek el. Tehát hold biztos, hogy ez a név nem a szlávból jön, ellenben az ember belső része az védelemre érvényes és nagyon értékes. Tehát 700-800 évvel ezelőtt a bél vagy bele szó nyilvánvalóan nem egyszerűen az ember beleit jelentette, hanem az ember belső egészét. De most is a bél szó az olyasmit jelent, ami valamiben benne van. Tehát az a szó még mindig megvan, és csak egy kicsit jelent mást, amiből az a három névutó lett, ami aztán 1000 körül összefort a főnévvel, és csinált három ragot. Ezért a mai magyar nyelvben a főnévnek 34 esete van. A 34-ből azonban 12 teljesen világosan kimutatható, hogy ilyen hozzáragadt névutó, egy néhány további meg éppen most ragadt hozzá. Tehát a kor, meg a képpen, meg a szorszerször, meg e féle. Tehát látjuk, hogy a magyar nyelvben hogy alakult ki az a sok eset. Az névutókból lett. Viszont a névutók szerkesztési elve még most is azonos a mansi nyelvvel, csak nagyon gyakran a névutóhoz használt szótő nem azonos. De a szerkesztési módszer azonos. És akkor így már meg lehet különböztetni egymástól azt a részét a nyelvnek, amit kölcsönöztünk, és azt a részét, ami ősi örökség. Az ember azt, hogy csinálja a névutókat, azt nehezebben kölcsönzi, mint azt a szótőt, amiből történetesen csinálja. Ugye ez nem csak azért jó érv, mert én mondom, hanem azért is jó érv, mert én olyan példákat mondtam eddig, amik három változatban léteznek, valahova, valahol és valahonnan jelentésben. Na nézzünk egy néhány ilyet. Most csak magyarul. De tudnék mansi példákat idézni, csak minek. Felett, fölül vagy felől, fölé. Alatt, alól, alá. Mögött, mögé, mögül. Ezt már mondtam. Elől, elé, és hát az elül, mivel nagyon hasonló lenne az elülhöz, azért azt úgy szoktok mondani, hogy elülről. Mert akkor így már biztos, hogy nem értjük félre. Közül, közé, között. A közül az a valahonnan, a közé az a valahova, és a közül, és a között az a benne. Na most itt azt hiszem, hogy lesz egy nagyon jó mancsi példa. Halm ez a közé, halt ez a között, és halnál az a közül. Tehát a valahonnanban megint egy el van a végén, és a valahol ott egy té van a végén. Na most kérem, a mai magyar nyelvben az, hogy valahol vagyok, az nem T-ragot kap, hanem mondjuk N-ragot kap. De a T a régi. Itt, ott, helyütt, helyütt, győrött. Ehelyt, igen, igen, igen. Tehát a T a régi, és még érezzük, hogy így is lehetne azt kifejezni, hogy valahol vagyok, csak később ennek a szerepét átvette az N. Az L az most már a mai magyarban általában önmagában nem használatos arra, hogy valahonnan, hanem csak valami után teszik. Tehát mondjuk a tól, a ból. Az a nól, ami a mansiban nöl. Az megvan Észak-Kelet-Magyarországon, de kizárólag akkor lehet alkalmazni, hogyha személyekre értik, tehát hogyha ha valaki jött a bírónól, akkor az azt jelenti, hogy a bíró családtól jött. Tehát a mansi egy kicsit lassabban fejlődött, mint a magyar, de pontosan ugyanaz azt a nyelvtani rendszert használja. A mansi mostani ragok olyanok, mint a magyar ragok voltak 1000 vagy 1500 évvel régebben, miközben a szótövek jelentős része különbözik. Például egy kivétellel különbözik az összes színnév. Az az egy színnév, amelyik nem különbözik, az a vörös. Most nekiállhatnénk megkeresni, hogy mi a mansi formája, de mindenki rá ismerne, hogy az a véressel függ össze, és a magyarban is a vörös az a véres. Ugye a magyarban van egy másik szó, a piros. Tehát erre a színre két szó van a magyarban, és máig vitatkoznak, hogy ez két különböző szín, vagy két azonos szín, vagy egy azonos színre van két különböző szó. De ez, ami a magyarban a vörös és a véressel függ össze, ez megvan a mansiba is. A kék és a sárga az a magyarban török, mégpedig bulgár török. A zöld az a magyarban egy iráni szó, az az oszédban valami füvet jelent, és a fű az zöld. A fehér és a fekete nem is hasonlít a magyarban a mansi szóhoz. Tehát egy csomó szó teljesen különböző. Na mostán ezeket a magyar a külön élete során másoktól vette át, ugyanígy a mansi is elképzelhető, hogy azoktól a poroktól vette át, akik a medvét tisztelték, és ezért annak a férésznek az őse az a medve. Ez valami rénszarvasvadász szamoét társaság lehetett. Tehát az, hogy a szavak között nagyon soknak nem ismerünk rá nincs hasonlósága, az még nem jelenti azt, hogy a két nyelv nem lehet közös eredetű. Na most akkor még egy valamit felolvasok, és ezek, kérem tisztelettel, a számnevek. Hát kérem, most 1-10-ig elmondom a mansi számneveket. Hogy a kiejtésem jó-e vagy nem jó, másik kérdés. Akva, kitig, hurum, nyila, at, hót, szát, nyollov, ontellov, lov. Mit tanulunk ebből? Hát az egy az könnyen lehet, hogy az akva, ugye itt mindenféle hangváltozások voltak, akvából egyet, vagy egyből akvát levezetni, az egy pinfügy, szóval bármikor megcsinálom, legfeljebb nincs igazam. A kitig az a kettő, az a szó végig g. Azért mondom, hogy rossz a kiejtésem, mert a magyarban most g hang nincs. De ez a kitig, ez először is kettes szám, a g az a kettes számnak a ragja, és hát az természetes, hogy a kettő az kettes számban van. De másrészt ezt a g hangot írja a kora-középkori magyar nyelvemlékeknek egy jó néhánya gh-val, és ez később mondjuk egy hosszú ó lett. tehát amit most úgy mondunk, hogy szántó, az a legkorábbi oklevelekben szántág, és ez az ág lett a hosszú ó. Tehát a kitig, azt kérem, pontosan a magyar kettő. Nem csalás, nem ámítás. Hogy a hurum, az úgy körülbelül a magyar három, hát az látszik. Hogy a nyila az a négye, vagy nem a négy, azon lehetne vitatkozni, mert miért nyövel kezdődik, meg miért van egy éj helyett elme. Hogy az öt az az át, azon nem sokat lehet vitatkozni, és hogyha valaki vitatkozni akar, akkor a hatnak a hótot, azt minden további nélkül valószínűleg elfogadja. A hét a szát. Na most erre a nyelvészek azt mondják, hogy az, hogy valami a manysiban esszel kezdődik, és a magyarban hával, az egy normális hangfejlődés, legyen nekik könnyű. Mi a nyolc? A nyolc az nyollov. Hát azt mondja az ember, hát a nyolcnál az rendben is van, az egy nyővel kezdődik, meg van benne egy el. Tehát a nyollov az hold biztos, hogy ugyanaz, mint a magyar nyolc. A kilenc viszont nem is hasonlít az ontellovhoz. Na, de a tíz az lov. Ez az úgynevezett visszafelé számolás. Tehát hét után a manysi visszafelé számít, számol. Azt mondja, hogy a hetet a tizet megelőző, az az ontellov, és a tizet kettővel megelőző, az a nyollov. Mi a tizet tíznek hívjuk, és nem lovnak, viszont ez a lov benne van a nyolcba. Tehát mi körülbelül akkor váltunk el a mancsiktól, amikor a nyolc már egy gyakran használatos szám volt, de a kilenc még nem nagyon volt használatos. Most az világos, hogy tíz ujjunk van, azt mindenki tudta, de az ilyen nagy, bonyolult számoknál már visszafelé számolt a tízből. Aki azt hiszi, hogy viccet csinálok a dologból, annak fölhívom a figyelmét arra, hogy a kilencet jelentő indoeurópai számnevet nem lehet rekonstruálni. Tehát a nyugati indoeurópai nyelvekben ez általában valami nine, náj, és így tovább, de a szláv nyelvekben gyevics a kilenc, és ez a gyevics, ez meglepően hasonlít a gyeszítjére, ami a tíz. Tehát a szlávok is előbb nevezték meg a tizet, mint a kilencet. A kilencnek valami köze van a tízhez, de a kilencet a tízből csinálták, ugyanúgy, ahogy a mancsi a tízből csinálta a kilencet és a nyolcat, de a nyolcat mi is ugyanúgy hívjuk, miközben a tizet nem úgy hívjuk. Tehát teljes keveredés van, ez azt mutatja, hogy az elválás pillanatában különböző tájszólások voltak az eredeti nyelvben, és ezekből az egyik tájszólásból kölcsönözte a mancsi a tizet, a másikból kölcsönöztük mi a tizet, de a nyolc közös, miközben a mancsi tízből van csinálva. Na hát kérem tisztelettel, mi a mancsi száz? A százat úgy mondják, hogy Jánik szát, ami azt jelenti, hogy nagy szát. De a szát a hét. Tehát látszik, hogy a mancsi számrendszer eredetileg nem volt tízes, hanem hetes volt, és a nagy hét az nyilván eredetileg nem száz volt, hanem 7x7, vagyis 49. És akkor most verhetjük a mellünket féltéglával, hogy mi bezzeg tízes fészkes fenét. Hát mi is visszafelé csináltuk a 8-at és a 9-et. A 9-nél nem ismerjük föl, de a 8-nál fölismerjük. Tehát eredetileg egy hetes számrendszerünk volt, és a száz az ugyanabból a szótőből lett, mint a hét, és mancsiul még látjuk, mert mind a kettő szát, csak amikor a nagyobbat akarják, akkor hozzáteszik, hogy nagy. Tehát valamikor, miközben a számrendszer éppen kibővült hetesről tízesre, a tízes az azért célszerű, mert tíz ujjunk van, tehát könnyebben tudunk az ujjunkon számolni, akkor történt a szétválás. Hát az, hogy két egymástól teljesen független nyelv egytől hétig átvegye az egyik a másiktól a szavakat. Azon kívül átvegye a nyolcat is. Miközben a tizet nem veszi át, ez egy agyrém. Az viszont, hogy egy fejlődésben lévő nyelv szétválik, és a legkésőbbi fejlődési lépések már másak az egyikben, mint a másikban. Jó, ez egy rekonstrukció. Tehát, amit én most elmondtam, az persze egy rekonstrukció, de ez az a rekonstrukció, amit a biológusok szoktak csinálni. Ahogy a törzsfákat megszerkeztik akkor, amikor a madarak leszármazását, meg az emlős állatok rokonságát csinálják. És akkor időnként előkerül egy-egy csontváz, és akkor arra rámutatnak, hogy na, és jó sikerült rekonstruálnunk, ez egészen más. Hát a mi esetünkben nem valószínű, hogy írott anyag valaha is előkerül, mert az andronovói kultúra nem írt. Semmi írás nem maradt fenn. De ez ugyanaz a rekonstrukciós módszer, és akkor most konkludálok, a konklúzió a következő. A finnugristáknak nagy igazságuk van. Ezt most én mondom, aki nem hiszi el, az annak joga van. A finnugristáknak nagy igazságuk van. Két dolgot azonban, az egyik egy hangsúlyozás kérdése, a másik pedig egy ténymegállapítás. Két dolgot úgy mondanak el, ahogy én nem tudom megemészteni. Most az, hogy én meg tudom emészteni, mint magánember, az az én magánügyem. Hogy én, mint fizikus meg tudom emészteni, az persze a nyelvészeket viszonylag kevéssé zavarja. Miért mondja ezt a lengyel? Két oka van rá. Az egyik az, hogy több ugor van, mint finn. Viccen kívül így van. Mi egyedül többen vagyunk, mint az összes többi. És ezt a lengyel tudja. A másik az pedig az, hogy a lengyelnek arról, hogy ugor, valami eszébe jut. Az persze rosszul jut eszébe, és ez lesz a második téma. Tudnélik, az ugort ő úgy fogja föl, hogy az a venger. És a magyarok azok vengernek hívják magukat, tehát ő neki az ugrofinci, az azt jelenti, hogy a magyarok meg a többiről csak homályos fogalma van, mert egy átlag lengyel honnan a fenéből tudja, hogy mi egy vót, vagy egy észt, vagy akár egy finn. Ugye azt, hogy mi a magyar, azt a történelemből tudja, meg innen szokták vásárolni a bort. Tehát ő neki az ugrofinci az jelent valamit, a finnugor az nem jelent semmit. Na jó, a másik probléma az az, hogy az ugor szó az egy mesterséges csinálmány. Most ez még nem baj, hát aminek nem volt neve, annak csinálni kell egyet, csak hogy ezt nevetségesen rosszul csinálták. Ebben a csinálásban háromféle nyelvész vett részt, úgy mint német, orosz és oroszországi német. Ugye oroszországi német az sok volt, mert a cárok szerettek németeket importálni tudományos célokra, valamint a Baltikumban ott voltak több száz éve ott lakó németek, akiket az orosz birodalom bekebelezett. Na most, az ötlet az kétfelől jött. Tehát, amikor a 18. században kezdték mondogatni, hogy ottan vannak valami furcsa halászvadász gyűjtögető népek, akik minthogyha a magyarok rokonai lennének, akkor kétféle embernek, úgy mint németnek és orosznak, két különböző dolog ugrott be. Az orosznak az ugrott be, hogy régi orosz krónikák, tehát 13. századig vissza, Jugrának emlegetnek egy tájat, ami ottán észak-keleten volt, és a novgorodi fejedelemségnek voltak állandóan dolgai az ottaniakkal, akik talán azok a népek, mint akikről most, tehát a 18. században elkezdik mondani, hogy azok valami rokonai a magyaroknak. Senki nem tudta, hogy ezt miért hívták a novgorodiak Jugrának, de hát azt mondták, hogy akkor ez Jugra, és ezek ugorok. A németek viszont az ungarnra vértek rá ismerni, és azt mondták, hát jó, hát vannak a magyarok, és vannak a magyarok rokonai, azokat az oroszok jugrának vagy jugornak hívják, hát azok nem ungarok, csak ugarok. Ugye? De rokonok. Tökéletes kétoldali félreértés. Na most a következőt szükséges leszögezni. Soha egyetlen ugor ember legyen az magyar. Hanti vagy mancsi nem hívta magát ugornak, ha nem volt nyelvész. Minek hívták magukat? Hát kérem tisztelettel, erre könnyű válaszolni, mert jelenleg a mancsik saját magukat és a hantikat, hogyha együtt kell emlegetni, akkor úgy mondják, hogy mancs. Ha a magyarokkal együtt kell ezt a hármat emlegetni, akkor úgy mondják, hogy venger, mert az oroszoktól értesültek a magyarok létezéséről, de önmagukat és a hantikat mancsnak hívják, és ez az a szó a nyelvészek szerint, ami embert jelentett, vagy férfit jelentett, és ez a magyar népnév első fele. Hogy a második fele pontosan mi, arról vitatkoznak, egyesek szerint ez egy másik szó, ami szintén férfit jelent, eri. Mások szerint ez egy török szó, de hogy a szó első fele a manty, ez a mai magyar nyelvben egy gy. Ez a gy azonban még 700 évvel ezelőtt egy dzs volt, egy lágyított dzs még pontosabban, de azt én most nem fogom próbálni itten produkálni. Ugye a disznó szó az dzsisznau volt eredetileg, az egy török szó is, így vettük át. És ezt a nyelvészek le tudják vezetni egy nyösszöből, ahol azonban a sző is lágyított, és azt megint nem tudok ejteni. Egy lengyel az gond nélkül kiejtene egy lágyított szöt. És a nyelvészek azt mondják, hogy ebből a nyüszből, ebből lett a magyar gy, és ez van a mancsi szóban is. Tehát ez lehetett a közös neve, a mancs, vagy valami ilyesmi, az ugoroknak, még az andronovói kultúra idején. Na de most jön a csavarás. Ugyancsak a nyelvészek ezt a szót azonban az iráni mánus szóból vezetik le, ami azt jelenti, hogy ember. Tehát az ugorok, és ezt most a nyelvészek, tehát ezek nem azok a régészek, akik tudják az élenjáró szovjet régészet eredményeiből, hogy az ugorok együtt éltek egy iráni néppel az andronovai kultúrában, nem, ezek a nyelvészek. A nyelvészek azt mondják, hogy az embert jelentő ugor szó, az iráni eredetű. És akkor egy kicsit szívják a fogukat, mert a nép a saját önmegnevezését nem szokta a szomszédtól kölcsönözni, tehát azért vannak erre példák, hát akkor ez is egy ilyen eset. Hát könyörgöm, ennyire szoros volt az andronovói kultúrában az együttélés. És akkor most tényleg a konklúzió, kizárt a dolog, hogy a másik két rokon néptől való szétválás pillanatában mi egy természetes vad állapotban élő nép lettünk volna, de ez nem azért kizárt dolog, mert az ember önbecsülését sérti, hanem azért kizárt dolog, mert ott voltunk az andronovói kultúrában bronzkorral mindennel. Megvannak a régészeti bizonyítékok. És arra is megvannak a régészeti bizonyítékok, hogy a hantik és a mancsik lassan vesztették el a magas kultúrájuknak az elemeit, mert ugyanis annyira fölkerültek északra, hogy ottan lehetőleg rénszarvasra kellett vadászni, és akkor annak a csontjait egyszerűbb volt felhasználni, mint hogyha délről bronzot szereztek volna be, de áldozati célokra 2000 éve még bronzokat adtak az uszpolui szentélynek, mégpedig olyan bronzokat, amik nagyon sok esetben ragadozó madarat ábrázoltak, ami csak délen vadászik. Tehát ők is átmentek a bronzkoron, nem is lehet máshogy, mert abban az időben még nem volt külön magyar nép, és megvan a bizonyítéka, hogy átmentek, csak annyira meggyengült ez a kulturális vonal a magas északon, hogy most már nem veri ki a szemünket a bizonyíték. Tehát az egységes manys nemzetnek, amit egyszerűség kedvéért ugornak fogok hívni, de mondom, hogy ez egy mesterséges csinálmány, megvolt a bronzkora. Az a bronzkor nem volt olyan magas színvonalú, mint mondjuk Sumérnak és Akkádnak a bronzkora. Olyan volt, mint az egyiptomi, mert azoknak nagyon kevés unjuk volt, és ha lehetett, akkor nem is használtak bronzot, hanem rezet. De szóval nem volt olyan magas szintű a bronzkora, művészetileg, meg nem tudom mi, de ez egy bronzkor volt. Na és akkor a legelejéről függőbe maradt egy kérdés. Miért tudott csinálni az andronovói kultúra saját bronzkort, külső kereskedelem, meg nem tudom mi nélkül, mégpedig úgy, hogy ebből nem következett a despotikus uralom, tehát nem csak a fejedelem tudott ont szerezni, és az aztán odaadta a szolgáinak, hogy csináljanak belőle bronzot, hanem falvanként egy vagy több bronzműves volt. Hát előkerültek ezek az öntőformák. Meg. Hogy tudta ezt az andronovói kultúra megcsinálni, hogyha még Mezopotámia sem tudta ugyanabban az időben? Na, erre nagyon egyszerű a válasz. Mondtam, hogy az andronovói kultúra észak-keleti sarkában van az Altáj-hegység. Az Altájban volt ón. A Kaukázusban például nem. Tehát a kaukázusi kultúrák úgynevezett hamis bronzot csináltak, tehát a részhez antimont kevertek hozzá, vagy valami ilyesmit, mert nem volt ónjuk. Ha ónt akartak valami luxus célokra, akkor azt távolsági kereskedelemmel kellett megszerezni. Hogy szerezték az andronovóiak? Hát azt mondja az ember, hogy elmentek az Altájba. Na jó, de hát az Altáj az az északkeleti sarka ugyan a kultúrának, de azért messze van a kultúra törzs területétől. Nyilván azért volt az északkeleti sarka, mert mivel ott volt ón, egészen odáig kiterjedt a kultúra. Na de hogy szállították a bronzot? Az ont. Mert ugye, hogy Mezopotámiában hogy szállították, ott úgy szállították, hogy a város hercege elküldött egy karavánt, és akkor az a karaván ment két hónapig, és akkor ottan fölrakták Szamarakra az ont, és visszavitték két hónapig. Hát ettől volt drága. Hogy csinálták ezt az andronovóiak? Hát könyörgöm, lovas nomád társadalomról van szó. A lakosok, akinek ón kellett, azok fölültek a lovukra. Ellovagoltak az Altáig, ott kitermeltek annyi ont, amennyi kellett, vagy ott valami nép termelte, és a tartalék lovak hátán visszahozták. Nem kellett ez herceg, meg távolsági kereskedelem, meg minden. Ezeknek lovaik voltak. Mindenkinek volt lova. Na hát ez a különbség egy lovas nomád és egy nem lovas nomád nép között. Tehát ugye a helyzet az. Megvolt a bronzkorunk. A bronzkoron normális módon átestünk. Közben ilyeneket csináltunk, hogy légyölő galócákat szállítottunk Indiának és Iránnak. Ezen a bronzkoron átestünk. Utána jött egy szétvándorlás, nyilván klímaváltozással indokolható. A bronzkorban kifejlesztettük a lovas nomadizmust, és azt nem felejtettük el. Tehát amikor jött a népvándorlás, akkor nem természetes vad állapotában lévő gyalogos vadászokat és gyűjtögetőket találtak a bulgár törökök, hanem egy másik lovas népet. Azon lehet vitatkozni, hogy mi voltunk a jobb lovasok, vagy a bulgár törökök. Hát ezen a hét számra lehet vitatkozni, de mi is lovas nomádok voltak, ők is lovas nomádok voltak. A manysik és a hantik éppen kezdték már elfelejteni a lovas nomadizmust, de még voltak lovaik, és a főistennek most is van egy hét lóból álló ménese. Tehát a helyzet az, hogy a finn-ugor iskolának nagy igazsága van, de kizárt a dolog, hogy mi természetes vad állapotunkban léteztünk volna abban a pillanatban, amikor a hantiktól és manysiktól elváltunk, ugyanis a hantik és a manysik sem voltak természetes vad állapotunkban élő halász-vadász gyűjtögetők. A nyelvrokonsága számomra vitathatatlan, hogyha valaki vitatni akarja, akkor persze joga van hozzá, de a nyelvészet szabályszerű módszereivel igazolható, de a természetes vadságunk a gyalogos vadásszal, aki az egyszerű íját, tehát nem is a reflex íját húzogatja, miközben meglapulva vadászik rénszarvasra, az egy agyrém. És ez az agyrém, ez föltehetően abból származik, hogy a 19. század közepétől tart egy olyan irányzat, amelyik általában úgy szokott gondolkodni, hogy a múltban mi hülyék voltunk, de most majd átvesszük a vívmányokat. Most erre időnként tényleg szükség van, hogy átvegyük a vívmányokat, csak ebből nem következik az, hogy az egész múltban hülyék voltunk. Ez ilyen Adi Endrével, mint jelképpel jelképezhető irányzat. Speciál a régi időkben egész jól ment nekünk, azután egy ideig rosszabbul ment, aztán reméljük, hogy most megint jobban fog menni. Na, ez volt az előadás. És az élen járó szovjet régészettől tanultuk mindezt. Bármilyen meglepő.
Elhangzott a magyar nyelv eredete és rokonságai fizikus szemmel. Lukács Béla előadása. A Mindentudás Főiskoláján Székesfehérvárott a Szabadművelődés házában 2007. októberében elhangzott előadás felvétele. A felvétel elkészültét a Magyar Csillagászati Egyesület tette lehetővé.